Drága Istenünk, foglaljuk helyet, kedves testvérek, és kérem, hallgassuk meg a hirdetéseket, amik rendkívüli helyzetre tekintettel rendkívüliek lesznek, de már most az elején is mondom, pánikra nincs ok. Kedves testvérek, először is a himnusszal megemlékeztünk március 15-éről a magyar szabadságharcról. Ez a szabadságharc, ez nem egy történeti esemény csupán, hanem az egész életünknek a alaphelyzete, úgyis, mint emberek, úgyis, mint magyar emberek, úgyis, mint keresztény magyar emberek, a harcoló egyházhoz, Isten harcoló népéhez tartozunk. Ezért hálással gondolunk arra, hogy himnuszunkban a szerző Istent szólította meg, és mi így imádkozhatunk, így énekelhetünk minden nemzeti ünnepen. Most különösen is hangsúlyosan, hiszen a megkísértett nehéz helyzetben, amiben vagyunk, a himnusznak a szavait talán így értelmezhetjük, és így fordíthatjuk át. Megbűnhődte már Urunk, Jézus Krisztus, a múltat, jövendőt. Nem egy nemzetről, nem az emberiségről van szó, hanem arról, aki mindent megtett már értünk. Kedves testvérek, az elkövetkező időben a istentiszteleti rendünk és egyáltalán gyülekezeti életünk alkalmai megváltoznak. Mindenki tájékozódott a miniszterelnök úrnak a beszédéből arról, hogy tulajdonképpen egyfajta vészhelyzet vagy válsághelyzet van, de nagyon jól, helyesen hallottuk az információt arra nézve, hogy nincs ok pánikra. Kapjuk a kormány részéről olyan tájékoztatást, amelyre alapozhatunk, nincs is más lehetőségünk. Ilyenkor a felelős kormány az egyetlen hiteles forrás. Ezt nagyon szeretnénk aláhúzni, nagyon szeretnénk kijelenteni, mert ilyenkor mindenütt, nem csak nálunk, de úgy tűnik itt nálunk nagyon is, megmozdulnak bizonyos olyan körök, akiknek ilyenkor nem az a cél, hogy valóban megoldják a problémát, hanem az, hogy zavart keltsenek. Ne figyeljünk oda az ilyen hamis hangokra, amelyek bagatelizálják, sőt néha ironikusan gúnytárgyává teszik ezt a kérdést, ilyenre is van példa. Vagy éppen olyanról beszélnek, hogy amit az illetékes egészségügyi hatóságok tesznek, az nem jó, helytelen, rossz, és nagy pánik van, és baj van. Most, kedves testvéreim, ezeket nagyon vegyük komolyan. Ilyenkor nem lehet a mendemondákra, pletykákra figyelni. Ilyenkor mi az egyházvezetés részéről, a püspöki körlevél, mindjárt majd ezt is idézzük, alaphangját követve és a gyülekezetek felé tolmácsolva, ezt az egy irányt akarjuk követni. Tehát nagyon szeretnénk, hogyha ebben tényleg egyek tudnánk lenni, és ahol tudunk, inkább segítünk, és nem a bajt növeljük. Az istentisztelet előtt összeültünk már így szűkebb körbe a gyülekezet vezetésével, és beszélgettünk arról, hogy hogyan tovább. Ma megtartottuk az Isten, vagy megtartjuk az istentiszteletet. Az imrei testvérek már úgy döntöttek, hogy nem. Ott fiatalabb a gyülekezet, ott az online, internetes közvetítés jobban, hamarabb megoldható. A jövőben mi is gondolunk erre. Elképzelhető, hogy a jövő vasárnapi istentiszteletünket, már erről mindjárt beszélünk még, nem tartjuk meg ilyen formában. Valószínűleg ilyen önkéntes alapon kérünk majd, nem valószínűleg, végül is legyünk határozottak, kérjük a testvérek közül azokat, akik jó hangúak, énekelni tudnak és tudnak segíteni, hogy a felvételeket, amiket készítünk az istentiszteletről, azokat tudják támogatni. Egyfajta ilyen rádiós vagy tévés istentisztelet formában képzeljük el a jövő istentiszteleteket. A templomunk tehát nyitott mindenki számára, aki eljön, aki úgy érzi, hogy itt a helyen. Viszont a felvételt a gyülekezeti levelező listára, illetve még más módon Facebookra, más helyekre is megpróbáljuk föltenni. Tehát az istentiszteleteken a lelkész, a kántor és azok, akik énekelni tudnak, azokra számítunk elsősorban, és negyedrészben pedig azokra, akik úgy gondolják, hogy mindenképpen szeretnének eljönni, természetesen felelősségük tudatában, nem lázasak, nem betegek, nem jártak olyan helyen, hogy ez a gyanú fölmerülhessen, és mindenféle óvintézkedés szigorúan betartva. Annyit még talán, hogy egyik kedves testvérünk föltette a levelező listára, ezt talán közzé is lehet tenni, egy nagyon jó statisztikai elemzést, egy nagyon-nagyon professzionális és ugyanakkor mértéktartó elemzést, amiben benne van, hogy ahol odafigyeltek erre időben, ott a fertőzés töredéke valósult meg. Ahol 2-3 napot halasztotta, vagy akár csak egyet is, ott duplájára nőtt a fertőzés. Ugye ez történt Olaszországban. És ez történt némelyik kínai tartományban is. A kínai tartományok között is volt, aki jobban csinálta, és ott egyszerűen sikerült meggátolni ezt a terjedést. Nos, ez már nem az én dolgom, ezt azt hiszem, hogy a hivatalos fórumokon halljuk, elmondják. Úgyhogy átadnám a szót Korány András testvéremnek, aki a püspöki körlevéről tájékoztat és egyéb dolgokról minket.
Kedves testvérek, valóban most itt abban állapodtunk meg, hogy ismertetjük a püspöki körlevélnek a ránk vonatkozó. Hát ez tulajdonképpen utasítás, bár udvariasan van megfogalmazva, és azt mondja, hogy nyomatékos ajánlás, de hát hogyha a püspök valamit nyomatékkal ajánlaz, akkor elég egyértelmű, hogy mit jelent. Mindhárom püspökünk aláírta azt a tegnap este közzétett fölhívást, amit most nagyrészt felolvasok, a mai napra vonatkozó előírásokat már nem, mert azokat maradéktalanul megvalósítottuk. A hazánkat is elérő koronavírus járvány közepette a helyzet napról napra rosszabbodik. Egyházunk püspökeiként úgy ítéljük meg, hogy ma már többre van szükség, mint amit korábbi útmutatásunkban és ajánlásunkban, emlékszünk rá az úrvacsora vétellel és gyülekezeti élettel kapcsolatban megfogalmaztunk. Gyülekezeti tagjaink, különösen és a leginkább veszélyeztetett idősek iránti felelősségünk tudatában, valamint a magyar társadalom többi csoportjával való szolidaritás jegyében, ezért nehéz szívvel, de nyomatékosan tanácsoljuk az egyházunkat, házközségeknek, hogy 2020. március 16-ától kezdve bizonytalan ideig, de legalább virágvasárnapig ne tartsanak sem istentiszteleti, sem egyéb gyülekezeti alkalmat. A temetésekre is csak szűk körben kerüljön lehetőség szerint sor. A lelkészektől változatlanul azt kérjük, hogy lelki gondozó odaadással figyeljenek a hívekre, különösen az idősekre, a betegekre és az egyedül élőkre. Éljenek az online közvetítés, vagy akár a hagyományos média eszközeivel. A gyülekezetek különösen is figyeljenek arra, hogy hol tudnak a rászorulóknak segíteni bevásárlásban, postai vagy gyógyszertári ügyintézésben és hasonlókban. A kormány utasításait a személyes kapcsolatok elkerülésére, beleértve adott esetben az önkéntes karantént vegyük nagyon komolyan, és azok megtartására kérjünk másokat is. Egyházunk részéről hamarosan külön tájékoztatást adunk azzal kapcsolatban, hogy miként folyhat a távoktatás az egyházi iskolákban és a hittan alkalmain, illetve javasolni fogjuk számos konkrét segítési formát egyebek mellett annak érdekében, hogy a gyermekes egészségügyi és rendvédelmi és egyéb dolgozókat miként segíthetjük abban, hogy felelősségteljes hivatásukat be tudják tölteni. A lelki bátorítás így hangzik a körlevél végén. Urunk mindnyájunkat próbatételek elé állít ezekben a hetekben. Ilyen körülmények között nehéz döntéseket is kell hoznunk, ám meggyőződésünk, hogy ezzel neki az élet urának engedelmeskedünk, valamint egész népünkkel is közösséget vállalunk. Egy ideig ugyan nem tartunk nyilvános istentiszteletet, de hitelesen megélhetjük azt, amit Pál apostol okos istentiszteletnek nevez Róma 12-ben. Erős vár a mi Istenünk, és a három püspök aláírása következik ezután. Amit már egészen biztosan tudunk, arra szeretnénk fölhívni a figyelmet, hogy mindenképpen szeretnénk élő kapcsolatban maradni, amennyire lehet minden gyülekezeti taggal. Ennek a legbiztosabb fóruma most átkerül az elektronikus térbe, és a gyülekezet honlapját, hogyha valaki nem látogatta, ezután mindenképpen látogassa. A gyülekezeti honlap cím az időnként fölvillan majd ott a tájékoztatóban, tehát élőkövek gyülekezet. gyülekezet.hu. Erre azért kell figyelni, jó, mert az élőkövek gyülekezete címen egy nagyon lelkes, ám kevésbé tradicionális, karizmatikus gyülekezet is bejelentkezhet, hogyha így próbáljuk. Tehát nem költöztünk el, nem arra a címre várjuk a testvéreket, amikor újra lehet majd találkozni. Elókövek gyülekezet, nagyon nehéz ezt így kimondani, .hu. Jó, tehát ez itt van most jól látható, hogy hol érhetnek el minket. Naprakész információkat arról, hogy mikor nyitjuk újra a templomot nagy közösségi alkalmaknak is, hogy mikor mi történik, ezen fogunk közzé tenni. Ugyancsak itt lehet a lelki táplálékot megkapni majd a következő időkben. Beszéltünk arról most, de ezt még utána az istentisztelet utáni folytatásban rögzítjük, tehát mindenképpen gondoskodunk arról, hogy a vasárnapi igékkel, ige hirdetésekkel egy kisebb liturgikus keretben mindenki találkozzon, részesülhessen, az elérhető legyen. Arról is beszéltünk, hogy az is elképzelhető, hogy fogunk hétközi áhítatot fölvenni egyet-egyet. Ez az én javaslatom, és Gábor nem nagyon ellenkezett, úgyhogy ezt reménység szerint meg tudjuk valósítani, hogy lesz videó áhítat, valószínűleg szerda, csütörtök táján föltéve szintén a honlapra, amely elérhető lesz, illetve annyiban erősítjük még a már megszokott reggeli hírleveleket, amit Gábor szorgalmas hűséggel küld, és időnk, azok a legjobbak, be kell vallanom az én ízlésem szerint, amelyekben reggel ráír arra, hogy írjon még egy 6-8 sort előtte személyesen, tehát nem a többiektől összeollózott gondolatokra vagyunk csak hagyatkozva. Ezt szeretnénk egy kicsit erősíteni, hogy egymás között is megosztva, röviden, de velősen igei bátorítást adjunk napról napra a gyülekezeti tagoknak. A gyülekezet minden egyéb programja ugyanúgy most nem lesz megtartva virágvasárnapig. Egyelőre azt hirdetjük, hogy reménység szerint virágvasárnap újra találkozunk itt, nagyobb körben. Ha ezzel eltérő döntést kell hoznunk, arról igyekszünk mindenkit úgy is értesíteni. Bátorítjuk a testvéreket, hogy mindenki tartsa telefonon azzal a kapcsolatot, akivel amúgy is szokta, vagy e-mailben, időnként még azzal is, akivel nem szokta, nyugodtan lehet ezeket a fölszabaduló időket szintén erre használni, hogy erősítsük az összetartozást, a kommunikációt. Nagyon fontos, hogy lelkészekként, hadd mondjam így, hogy a sűrűn teleírt naptáram gyakorlatilag 2 nap alatt hófehérre változott, mert mindenki van törölve a külföldi utaktól, a konferenciákig, egyházi értekezletekig, egyet temi előadások, tehát minden. Úgyhogy szerintem mondhatom azt, hogy nagyon ráérek. Jó? Tehát, hogyha valaki úgy gondolja, hogy telefonon beszéljünk, ha valaki úgy gondolja, hogy lelkipásztori látogatásra indokolt helyzet van, vagy szívesen látna bennünket. Beleértve azt, hogy ez a rendkívüli intézkedések azt is jelentik, hogy beteget látogathatunk, akár kórházban is lelkészekként, ha szükséges, minket odaengednek, tehát lelki támasz, vigasztalás igen nélkül nem maradjon senki. Ez nagyon fontos, bátran lehet bennünket keresni, nem mentünk el horgászni, nem fogjuk ki, nem úgy veszük, hogy 3 hét szünet következik, vagy szabadság a lelkészek életében, hanem hát, hogy mondjam, egy kicsit izgulunk azon, hogy elérnek-e bennünket olyan intenzitásban, ahogy szeretnénk, és ahogy egyébként a találkozások során szoktuk. Nem tudom, hogy kihagytam-e valamit, de...
Nagyjából azt hiszem,
elhangzott, és ami ismételve volt, az nyomatékosan mondjuk, akkor én is beszélek még ide. Köszönöm a András testvéremnek ezt az útmutatását, és tényleg próbáljuk a gyülekezet életet az online térben megszervezni. Csütörtökön lett volna például a bőti sorozatunk. Závoszki József testvérünket kérdezem, most itt közben jutott eszembe, hogy esetleg meg lehet-e azt csinálni, hogy fölvesszük ezt, mert most legközelebb én lennék a szolgálattevő Soroksáron. Tehát fölvesszük és rátesszük nem csak a mi gyülekezetünk, hanem a másik három gyülekezetnek a listájára is, valamikor ezt megbeszélhetjük. Jó, tehát ilyen módon esetleg lehetséges ez, és köszönjük, hogyha ezt tudod vállalni. Amit még szeretnék elmondani, hogy most az istentisztelet előtt, ami kedves gondnokasszonyunk Zsóka, mindent lefertőtlenített, tehát padokat is mindent fertőtlenítő anyaggal letörölt. Vigyázzunk tehát arra, még a kilincseket az természetesen, lehetőleg ne érintkezzünk egymással, és ne fogjunk kezet. Viszont például most a születésnaposokat köszöntjük, nem fogunk kezet fogni, de a képet, ami itt van, ez a kis üdvözlő lapot, ezt mindenki személyesen fölveheti, átveheti majd érintkezés nélkül. És akkor a születésnaposok köszöntésére kerítjük most a sort. Hát látható, hogy a márciusiak közül kevesen jöttek el, többen jelezték, hogy sajnálják, de nem tudnak eljönni, nem akarnak eljönni, és teljesen meg is értjük, nincsen ebben probléma. Viszont mi mégis úgy tesszük, mintha mindenki itt lenne, lélekben mindenkire gondolunk, hangozzanak el a nevek, és felügyelő urunk, állj oda, légy szíves, ahol a képeket lehet átvenni, és aki itt van a márciusok közül, az jöjjön ki, egy fénykép is fog készülni, bizonyára rá fogunk férni a képre, nem leszünk sokan. Tehát a márciusban született testvéreink Abucki Klára, Almási Domokos, Balassa Ferenc, Balkó Adrián, Balla Rab Zalán, Bence Jánosné, mint legidősebb, az Alán pedig a legfiatalabb, egymás mellé kerültek, nyilván nem jöttek most el érthetőkból. Bodrogi Szandra, külföldön van, Borbé Klaudia Emma, Dixon testvérünk, itt szokott lenni, most nem jött, Cserovszki Jenő, Cserovszki Jenőné, Debrei Titanilla, Duzsné, Simon Balla, Teodóra, Egri Melinda, jelezte, hogy most nem jön, Fehér Pap Maja, Fendrik Zsófia, Forgó Márton. Ő az első, aki itt van, és jelképezed azt, hogy megköszöntöttünk. Isten áldjon meg további életedben is. Légy szíves, állj ide, akkor képre majd. Gazda Bertalan, Graf Márton, Grofcsik Alexandra doktor, ő is itt van, mint egészségügy is vállalta a kockázatot. Isten éltessen, és Isten áldjon meg, kicsit gyermekeddel együtt, hogy van. Nagyszerű, örülünk neki. Győri Gábor Dávid, hát ő most kihagyja az alkalmat. Hámori Zsolt, Horváth Levente, Hartmann Panni, Havjár Tamás, Holp Ferenc, Horváth Nóra, Svájcban, Illés Jánosné, Juhász László János, éppen van, Kerepeszki Anikó és Korányi Luca, őket légy szíves majd üdvözölni a nevünkben, és egy lapot esetleg vigyél nekik. Kunovics Márk, Márta János, Matula Lászlóné, Kondor Ida, Nádudvari György, Nagy Sándor Pál, Németné Milovics Éva, Pető Gábor, Rapp Ferenc Levente, törvényes képviselő, igen, Isten éltesse a kis Leventét, Rajnai Gabriella, ifjabb Rajta Árpád a Balaton mellett, Romhányi Mária, Sárvári Zoltán László, Sel Antalné, Zinger Kovács Monika, Solt Csenge Gitta, jelezte, hogy most nem, de húsvétra szeretne jönni, Székely Attila, Szluka Lídia, kedves kántorunk, arra kérem, hogy édesanyja, hogy lássuk őt azért, de édesanyja vegye át majd akkor a lapot. Igen. Kedves Lidia, Isten értesen, és egyúttal jelzem, hogy a mai Isten tiszteletünk szolgálatában különösen is számítunk a kántorunkra, aki Johann Sebastian Bach 12 részes partitáját fogja eljátszani egy ilyen meditációs istentisztelet keretében, erről majd még lesz szó. Köszönjük neki ezt a nagy felkészülést, és köszönjük neki a tényleg művészi és szívvel, lélekkel vállalt szolgálatát. Szokup Bertalan, Szokup Eszter, Tar Dezső, Dezső bátyánk itt van, nagyon örülünk, hogy 85 évesen vállalta itt ezt a mai napot, és kívánjuk, hogy jó erőben és egészségben élhesse meg a további éveit. Dr. Ternyák Péter, Tihanyi Zoltán, ifjabb, Tomasovszkiné Perényi Eszter, Zoltán itt van, most látok, hát jó nagyot nőttél azóta, hogy utoljára találkoztunk. Ez ilyenkor ebben a korban így van. Isten éltessen, és örülünk neki, hogy eljöttél. Tovább folytatjuk, tehát akkor Varga Kok Noémi, Virág Kristóf Károly, Waller Gusztávné, Zsikla Kornél, és Kósa László, aki a múlt héten itt volt előző szombaton egy esküvőn, de jelezte, hogy most nem lesz velünk. Igen, akinek, aki nem tudott eljönni, de hozzátartozója itt van, az elviheti a szép úrvacsorai lapunkat. És akkor kérünk egy fényképet, és folytatjuk tovább istentiszteletünket. Kedves testvérek, az istentiszteletre készülünk, most a 200-as éneket énekeljük. Előtte hallgassuk meg Johann Sebastian Bach előjátékát erre a csodálatos, szép dallamra. Thank you. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Testvéreim, rendhagyó istentiszteletünkön egy úgynevezett lekció divinát élünk most majd át együtt. Talán magyarra fordítva valami olyasmit jelent, hogy egy isteni olvasmány, Isten igéjében való elmélyedés több szinten, többféle megközelítésben. Ez az ősi egyházi forma alkalmas arra, hogy a bőti időben mi is most elmélyedjünk. És ebben a gyülekezet bár csendes, de mégis aktív részvétellel vehet részt. Kérem, hogy aki esetleg nem vette még magához a kijáratnál található kis füzetecskét, vegye magához. Ennek a nyomán fogunk előre haladni 7 tételben. A Szentlélek segítségül hívása, ennek a lekció divinának az első mozzanata. Amikor Isten igényét veszük kézbe, akkor először is a Szent Lelket kell segítségül hívnunk, hiszen ő az, aki megvilágosítja számunkra az ige üzenetét. A második tételben az ige hangzik el János mennyei jelenésekből vett ige szakasza, amit tulajdonképpen a mára kijelölt ige, ezt 2 részre bontva fogjuk majd most hallani. Az igeolvasás alapigéje az első 10 vers lesz. Ezután a harmadik tétel az az elmélkedés, tulajdonképpen az ige hirdetés lesz, ami most kicsit rövidebb, összefogottabb lesz, és természetesen mód lesz arra, hogy mindenki saját maga is még átgondolja ezt, amit hall, amit olvasott. A következő, 4. tétel a könyörgés. Itt csendes imádságra lesz majd lehetőség, ahogy ezt az ima közösségben szoktuk tenni, ima heteken. Az 5. pont a szemlélődés, a meditáció, amikor elgondolkodunk mindazon, amit olvastunk, és megpróbáljuk ezt összefüggésbe hozni a saját életünkkel. Ez alatt kivetített képeket fogunk majd látni. Kérem, hogy akkor a világítást annyira vegyük majd le, hogy a képek jól érvényesüljenek. A 6. tétel a hálaadás, vagy dicsőítés. Itt fog elhangozni a mai igénknek a másik része, a jelenések könyvéből. A 7. rész pedig az ige megélésére való kitekintés, már kifele indulunk majd a templomból, tovább kell mennünk. Az a bizonyos okos istentisztelet, amiről az előbb is hallottunk a püspöki körlevélben, annak kell majd megvalósulnia. Végül az áldással, közös imádsággal és áldással lezárul ez a lekció divina, és mindezt Johann Sebastian Bach 12 tételes partitája fogja követni, a 191. éneknek a témájára, tartalmára, ennek egy németországi eredeti szövegére íródott, de tartalmában azonos a mi énekünkkel. Így fogjuk ennek a 12 részes partitának az egyes részeit meghallgatni a különböző elmélkedések közepette. Így induljunk most el, és hívjuk segítségül Isten Szent Lelkét. Szent Lélek, öröm lelke, te végasszul jöttél, hogy a bút úgy üsszerte, mint felleget a szél. Megvigasztal szavad, letörli könnyeinket, új örömre hív minket, új reménységet ad. Hős erő tőled árad, megállni győztesen. Ős ellenségünk támad és kísért szüntelen, védd Krisztus harcosát, és add, hogy bátran küzdve, rabszolgaságra, bűnre ne adja meg magát. Az egész kerekföldet te tartod kezedben, te formálsz át kőszívet, hogy húsz szívvé legyen. Add, hogy a szeretet és béke kössön, összekössön, és minden világon győzzön a gyűlölet felett. Jöjj most, töltsd be szívet házat, hit tiszta fényével, Te veled áldás árad, új élet sarjad fel. Jöjj áldott Szentlélek, jöjj Atya fiú lelke, hogy szüntelenül zengje erődet új ének. Énekeljük el orgona kíséret nélkül, jövel Szentlélek Úristen kezdetű énekünket. Jövel Szentlélek Úristen, töltsd be szíveinket bőven, mennyei ajándékoddal, szívbéli szent buzgósággal, melynek isteni ereje sok népet egy hétre víven. Légy velünk is a népeddel, hogy teljük meg dicséreteddel. Halleluja, halleluja. És most vegyük kézbe a kiadott füzetet, és párhuzamosan az elhangzó orgonadarabokkal olvassuk az éppen aktuális résznek a kommentálását.
És láttam a trónon ülő jobb kezében egy könyvet, belül és kívül teleírva, 7 pecséttel lepecsételve. És láttam egy erős angyalt, aki hatalmas hangon hirdette: ki méltó arra, hogy felnyissa a könyvet, és feltörje pecsétjeit. De sem a mennyben, sem a földön, sem a föld alatt nem tudta senki felnyitni a könyvet, sem beletekinteni abba. És keservesen sírtam, mert senki sem bizonyult méltónak arra, hogy felnyissa a könyvet, és hogy beletekintsen. Ekkor az egyik vén így szólt hozzám: ne sírj! Íme győzött az oroszlán Júda törzséből, Dávid utóda, és felnyitja a könyvet, és 7 pecsétjét. És láttam, hogy a trón, a négy élőlény és a vének között ott áll a bárány. Olyan volt, mint akit megöltek, 7 szarva volt és 7 szeme. Az Isten 7 lelke az, akiket elküldött az egész földre. A bárány odament, és átvette a könyvet a trónon ülő jobb kezéből. És amikor átvette a könyvet, a 4 élőlény és a 24 vén leborult a bárány előtt. Mindegyiknél hárfa volt, és aranypohár, tele füstölőszerrel, a szentek imádságai ezek, és új éneket énekeltek eképpen. Méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet, és feltört annak pecsétjeit, mert megölettél, és véreddel vásároltad meg őket Istennek, minden törzsből és nyelvből, minden nemzetből és népből, és a mi Istenünk papjaivá és országa népévé tetted őket, és uralkodni fognak a földön.
Boldogok, akik Isten igéjét hallgatják és meg is tartják. Válaszol Isten igéjére, valljuk meg hitünket, mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe. Ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Hallgassuk meg a partita harmadik és negyedik tételét. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Testvéreim, az imént elhangzott ige alapján pár szót szeretnék mondani. Okuli vasárnapja van ma, Böjt harmadik vasárnapja. A Zsoltár így szól, szemem az Úrra néz, mert ő szabadítja ki lábamat a csapdából. Okuli, szemeim az Úrra néznek, szemem az Úrra néz, ő szabadítja ki lábamat a csapdából. A látás vasárnapja ez. János apostol így kezdi a Jelenések könyvében sok-sok esetben a mondatát. Láttam. Láttam a trónon ülő jobb kezében egy könyvet, belül és kívül teleírva, 7 pecséttel lepecsételve. Ezért látjuk ott a képen, oltár fölött, a bárány Jézust a 7 pecsétes könyvön ülve. János ezt mondja, láttam, és ő valóban látott. Nem csak úgy, ahogy mi nézünk a moziban, ülünk és hagyjuk magunkat vezetni attól, ami a film vásznán lepereg. Jánosnak megadatott az, hogy lássa a vászon mögötti valóságot, lássa a mélyebb valóságot, lássa a láthatatlant. János szavai mögött és egész viselkedése mögött, ahogyan ő ebben a látomásban, ebben a teofániában, isteni jelenésben viselkedik, felkiált, könnyezik, sír, el van keseredve, vagy éppen hálát ad, halleluját mond. Ember tragédiája az, hogy nem láthatja az Istent. Megromlott a látása, amikor, és hadd idézzem a bűneset történetéből, az asszony úgy látta, hogy jó volna enni a tiltott gyümölcsből. Ekkor romlott meg a látás, ekkor szűnt meg a látás Istentől kapott csodálatos ajándéka, amiben beletartozott a színről színre látás, az Istennel való tökéletes kapcsolat. Az ember átélte azt a tragikus következményt, miután megszegte Isten parancsát, hogy elkezdett másként látni. Meglátta önmaga mezítelenségét. Védtelenné, kiszolgáltatottá vált. Itt nem egyszerűen a fizikai, testi mezítelenségről van szó, ezt mindnyájan érezzük és értjük, hanem el kell menekülnie a teremtője elől. El kell takarnia magát, mert úgy érzi, védtelen, kiszolgáltatott, sebezhető. Láthatatlanná vált az ember számára a védelem, az Isten, aki pedig teremtője, atya. Láthatatlanná vált az ellenség, a sátán, hiszen most már bármilyen elrejtett formában, egy-egy szóban, egy-egy eseményben is hirtelen megjelenhet, láthatatlanul maradva, veszélyeztetve az ember életét. És láthatóvá lett az ember, én lettem a célpont, a láthatatlan védelem és a láthatatlan ellenség között. A legnagyobb veszély ez a láthatatlan veszély. És hogy ez mennyire így van, ezt napjainkban nagyon jól át tudjuk élni, döbbenetes belegondolni, hogy a világot egy parányi, láthatatlan vírus tartja rettegésben. Igaz? Az híradásokban láthatjuk ezt a kifejezetten tetszetős formában megjelenő gömb alakú, koronaformájú vírus képződményt, de a szem, az emberi szem számára láthatatlan. Nem tudjuk, hogy itt van-e jelen. Nem tudjuk, hogy ott van-e az én kezemen, vagy már talán a szervezetemben van. Nem tudom, hogy melyik az a pillanat, amikor megtörténik, hogy ez a láthatatlan vírus egyszer csak elkezdi bennem láthatóvá tenni a betegséget, a kórt. Ezért János keserves sírásra fakad. Amit lát, amit a mélyben meglát, az, hogy senki sem bizonyul méltónak arra, hogy felnyissa a könyvet, hogy annyira fertőződ, annyira tönkrement az emberiség, hogy egyszerűen nem tudja az élet titkát feltárni, megérteni. Döbbenetes belegondolni, hogy mennyire tehetetlenek vagyunk. Talán éppen ebben a tehetetlenségben viselkedünk nagyon zavarosan és ellentétes módon. Vagy úgy, hogy hegyke kijelentéseket teszünk, hogy ugyan már, hát ez nem egy nagy veszély, hiszen azt mondják, hogy egy átlag vírusnak sokkal több az áldozata. Vagy éppen jön a pánikkeltés, hogy na persze, megint nem tették meg azt, amit kellett volna, na, megint az egészségügy, megint a hatóságok, megint a kormány is, megint jönnek a találgatások, hogy mi lesz még, miféle kataklizma előtt állunk. És ezáltal még nagyobb lesz a baj. Ez a rosszul kezelése, balkezes kezelése a dolgoknak végül is balul üt ki. A bűn a láthatatlan vírusnál veszedelmesebb hatalom felettünk. A koronavírus meg fogja tenni a maga átkos hatását, meg is tette már, halottakról hallunk, olvasunk, informálódunk, de a nagyobb baj az, hogy nem veszük észre azt a globális járványt, amely évezredek óta újra és újra hatalmába kerít bennünket. És hogy ezt a járványt, ami most kitört, nem biztos, hogy közvetlen kapcsolat van a kettő között, de valahol mégiscsak megelőzte az a járvány, amelyiknek súlyos tüneteit látjuk Budapest utcáin is, szerte a világban. Amikor a természetes élet, a normális életet meghazudtolva vándorol vagy menetel büszkén a gőgös emberre. A vírusfertőzés, a bűn vírusának fertőzése az igazi veszély. Ezért sír János. Nem tudom, hogy ő hogyan élte ezt ott át, mit látott, látta-e a 21. századnak az emblematikus képeit, amiket elénk hoz a média, de hogy a szívében, lelkében érezte meg ennek a tragikus voltát, az biztos. Ne sírj! Győzött az oroszlán, és ott állt a bárány, ahogy János visszaemlékezik erre a pillanatra is, hogy ezt leírja. Ebben a mély elkeseredettségben az angyal odalép hozzá. Az egyik vén lép oda hozzá, és ezt mondja, ne sírj, íme győzött az oroszlán a Júta törzséből, a Dávid utódja, felnyitja a könyvet és a hét pecsétjét. És láttam, hogy a trón, a négy élőlény és a vének között ott áll a bárány. Milyen különös kép ez, szinte képzavarnak tűnik. Mit jelentsen ez? Ott a győztes oroszlán, aki talán úrrá tud lenni ezeken a rettenetes problémákon, de végül is a megoldás úgy tűnik, hogy a megöletett bárány. Bárány vagy oroszlán? Győztes vagy legyőzött. Kedves testvérek, ez a különös, és ez János mélyebb látása, amit most nekünk is átad ez az ige, felnyitva a mi szemünket, hogy az oroszlán és a bárány egy ugyanazon személy. ő a győztes, mert legyőzött. Viktor, kivia viktima. Azért győzött, mert elfogadta, hogy legyőzzék. Döbbenetes belegondolni, hogy Isten hogyan szabadította meg a nyomorult embert, aki bekerült ebbe a rettenetes bűn szövevénybe, amit oltárképünk is ábrázol, a tövis, ami át meg átsző mindent. Valaki ezt a szövevényt átszakítja. Megszabadította a nyomorult embert. És Pál apostol így kiállt fel római levélben, ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem a halálra ítélt testből. És ő is ugyanarra a látásra jut, amire János apostol ott látja a bárányt. Hála Istennek, Krisztus Jézus által, mondja Pál apostol. És a bárány átvette a könyvet, feltárja az Isten forgatókönyvét, azt a forgatókönyvet, amelyben, ha tovább lapozzuk a Jelenések könyvét, akkor valóban sokszor patakokban folyik a vér, tűz pusztít, és mindenféle rettenetes dolgok történnek. De mindezek felett ott van a győztes bárány. Nem a sátáni forgatókönyv valósul meg, hanem az isteni forgatókönyv, amelyben Krisztus győzedelmeskedik a sátán hatalma felett. Meg a testvérek, János látott, és látását leírta, átadta az utókornak. Többet, kevesebbet talán most ezekben a percekben is itt meditálva, gondolkodva, elmélkedve, mi is megsejtünk ezekből. A 17. században egy másik János, Johann Sebastian Bach, zenébe komponálta azt, amit látott. Nem biztos, hogy minden mozzanatában megértjük, de az itt elhangzó zenében a győztes Krisztusról van szó. Ha figyeljük a szöveget, akkor láthatjuk, hogy többször van olyan, és itt éppen a 6. partitában majd, ami el fog hangozni, ezt olvassuk, Lídia így kommentálta ezt a szöveget, ezt a zenét. A 6. partitában 3 szólam viaskodik egymással, az első a pokol hangja, a legmélyebb hang a billentyűzeten, majd fogjuk hallani, amikor az orgonának ez a legmélyebb hangja megszólal. A korál dallama pedig fent hozza majd az üzenetet, és mindig van egy kísérő szólam, egy harmadik. E 3 szólam ellentétei adják ezen tétel drámaiságát. Úgy tűnhet, mintha a tétel végén ez az agresszív pokol motívum győzne, hiszen diadalmasan tornyosul a kísérő szólam fölé, ráadásul pikárdiai terccel, azaz dur terc, zárva le magát a tételt. De mi tudjuk, hogy a gonosz, a sátán győzelme csak átmeneti jellegű, Krisztus végső soron végérvényesen győz a gonosz hatalma felett. Ezzel a reménységgel induljuk most tovább, és hallgassuk meg a partita 5. és 6. tételét. Thank you. Úr Jézus Krisztus, te azt mondtad, boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent. Kérünk, tisztítsd meg a mi szívünket. Tisztítsd meg a mi lelkünk ablakát. A test lámpása a szem. Adj nekünk tiszta szemeket. Kérünk, mutasd meg nekünk a mi rút. De ne enged, hogy boldogtalanná tegyen. Kérünk, mutasd meg nekünk a te tökéletes szeretetedet, és add, hogy ez boldoggá tegyen. Mert boldogok, akiknek szívük tiszta, meglátják az Istent. Amen. Hallgassuk meg most a 7. és 8. tételt. szemlélődjünk egy kicsit következő két tétel alatt. Képeket látunk majd kivetítve, kérem, hogy ezeket lassan, hosszabb ideig mutassuk. Tehát a 9-es és a 10-es tétel következik. Kedves testvérek, a Jelenések könyve 5. fejezetének 11. versétől olvasom. Ez legyen a mi dicsőítésünk, bekapcsolódásunk a győztes, feltámadott Krisztus dicsőítésébe. Láttuk az előbb a szampaulói Krisztus szobrot, amelyik áldva tekint le az emberiségre, és láttuk a felhők fölé emelkedő Krisztus testet, Krisztus szobrot. Majd a szöveget is mindjárt látjuk, de még egyről kérem ezt a képet, ha lehet, mert a mi Krisztusunk a megöletett bárány, győztes bárány és győztes vezérünk, aki visszatér majd a felhők hátán, és véget vet a nyomorúságunknak, és elhozza a szélről szélre látás idejét. Ha még az utolsó képpel következik majd az animációban, most olvasom Jelenések könyvéből vett ige szakaszt. És látomásomban sok angyal hangját hallottam, a trón, az élőlények és a vének körül. Számuk 10,000-szer 10,000 és 1,000-szer 1,000 volt. És így szóltak hatalmas hangon: méltó a megületett bárány, hogy övé legyen az erő, a gazdagság, a bölcsesség és a hatalom, a tisztesség, a dicsőség és az áldás. És hallottam, hogy minden teremtmény a mennyben és a földön, a föld alatt és a tengerben, és minden, ami ezekben van, ezt mondta: a trónon ülőjé és a bárányé az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. A négy élőlény így szólt: ámen. És a vének leborultak, és imádták őt. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg a következő két, illetve most már csak egy variációt, a 11-es számú variációt, majd pedig indulunk az ige megélésére.
Szeretett testvérek, itt az igei és zenei elmélkedés és egy bőti út megtétel végéhez értünk, egy újabb stációhoz Böjtünkben. Most elindulunk lassacskán lélekben a templomajtó felé és tovább a templomajtón kívüli világba. És most különösen is szorongó szívvel kell, hogy ezt a záró imádságot elmondjuk, hiszen ritkán van úgy, hogy tudjuk, hogy hetekre magunk mögött hagyjuk most a templomunkat, a közösségünket, a gyülekezetünket. Kérjük most Isten segítségét erre a kicsit hosszabb útra, mint amire számítottunk. Imádkozzunk! Drága Istenünk, amikor 2 héttel ezelőtt elindultunk a böjti úton, talán nem is gondoltunk rá egyikünk sem, hogy ez a böjt eléri azt is, hogy le kell mondanunk a közösségről, a templomról is, jobban, mint bármikor. De most arra kérünk téged, hogy hadd legyen ez ne a távolodásnak és ne a hosszú lemondásnak az időszaka, hanem növeld bennünk az éhséget, a szomjúságot, a visszatérésre. Tartsd meg minket, amikor kilépünk innen, tartsd meg gyülekezetünk tagjait, akik talán el sem mertek ma jönni, betegségük, életkoruk, vagy egyszerűen csak a bizonytalanság miatt. Imádkozunk azokért, akiknek ez a váratlan helyzet több munkát jelent. Különösen az iskolákért, a szülőkért, hiszen ezekben a percekben és órákban is rengetegen dolgoznak most, általában is, de a Sztélu iskolában, vagy más egyházi iskolákban is azért, hogy ne vesszen kárba a munka, ne vesszen kárba az erőfeszítés, amit eddig a diákokkal sikerült megtenni. Kérünk, hogy adj nekünk őszinte odaadást és leleményességet. Imádkozunk azért, Urunk, hogy itt a böjti úton vannak olyanok, akik nem csak lélekben élik át a szenvedést, hanem testben is. Különösen is imádkozunk ma Berkes Péter testvérünkért, aki kérte, hogy emlékezzünk meg róla sok-sok betegséggel küzdve, a szobájába van kötve, ágyhoz kötve. Áld meg őt, áld meg mindazokat, akik itt a mi közösségünkben régi, hosszantartó vagy újonnan jelentkező komoly betegséget hordoznak. Imádkozunk értük, gyógyulásukért, imádkozunk azért, hogy a te segítséged mindig közel legyen hozzájuk, testben, lélekben egyaránt. Imádkozunk most a kényszerszünetre és különös munkavégzésre induló fiataljainkért. Te tartsd meg őket ebben a hirtelen szabadságban, te tartsd meg őket egészségben, de különösen imádkozunk idős testvéreinkért. Vigyázz te is rájuk, és adj erőt, hogy mi is tudjunk rájuk vigyázni. Imádkozunk szerte a világon a betegekért, a haldoklókért. Urunk, segíts rajtunk! Te, aki magadra vetted fájdalmainkat és betegségeinket hordoztad, te, aki a keresztig vitted a sorsunkat, de a húsvéti sírban reménységre fordítottad azt, ne feledkezz meg rólunk, emlékezz meg rólunk, kérünk téged, trónuson uralkodó bárány, ne hagyd el népedet, segíts meg minket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Testvérek, az útra bocsátó áldás, a 191-es záróének, illetve az utolsó korál variáció földolgozás előtt hadd erősítsen meg a kapuhoz. Gondolom, hogy Gábor meg Szunyi majd kimentek, és készfogás nélkül, de szeretettel elköszönünk egymástól. Mindenkit visszavárunk, és ezt az üzenetet kérünk mindenkit, hogy adja tovább. Amikor erre járunk, templom előtt vagy templomban, akkor egy-egy imádságot el fogunk mondani a gyülekezetért, ezt lelkészek egy kicsit sűrűbben, amúgy is meg szoktuk tenni, azt gondolom, de amikor magunkra vagyunk itt, de most egy kicsit nagyobb nyomatékkal. És hát érezzük azt, hogy az összetartozás megmaradt, Krisztus Urunk pedig az oltalma alatt vezessen bennünket ide-vissza. Imádságban gondoljunk egymásra, ezt megtehetjük, ebben nagy erő van, és imádságban gondoljunk még iskolánkra is, mert olyan hírünk van, hogy terveink döntő fázisba juthatnak, reméljük, hogy tényleg az iskolaépítési támogatást is most komoly mérlegelés alá tették. Kérjük az Istent, hogyha ez neki tetszik, és az ő szándékával egyező, akkor erre is küldje áldását. Mindezek után fogadjuk az áldást. Istennek népe, áldjon meg az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő szent arcát te feléd, járjon veled minden utadon, adjon neked békességet. Amen. Énekeljük a 191-es énekünket, és utána az utolsó korál feldolgozást hallgassuk meg.